Professor. Ami segítségünk jöjjön Istentől, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örökkévaló igaz Isten. Amen. Kegyelem néktek és békesség Istentől, ami Atyánktól és ami Urunktól, Jézus Krisztustól, a Szentlélek közösségében. Amen. Énekeljük el, kedves testvéreim, kezdő énekként a 151-es énekünket. A 151-es énekünknek elénekeljük az első és második verseit. Így kezdődik, kegyes Jézus, itt vagyunk. Istennek szent igéjét olvasom a 30. Zsoltárból a következőképpen. Magasztallak, Uram, mert megmentettél, nem engedted, hogy ellenségeim örüljenek bajomon. Uram Istenem, hozzád kiáltottam, és meggyógyítottál engem. Uram, kihoztál engem a holtak hazájából, életben tartottál, nem roskadtam sírba. Zengjetek az Úrnak, ti hívei, magasztaljátok szent nevét. Mert csak egy pillanatig tart haragja, de egész életen át a kegyelme. Este szállást vesz a sírás, reggelre itt az újongás. Míg jó dolgom volt, azt gondoltam, nem tántorodom meg soha. Uram, kegyelmedből hatalmas hegyre állítottál, de amikor elrejtetted orcádat, nagyon megrettentem. Ekkor hozzád kiáltottam, Uram, és így esedeztem az Úrhoz. Mit használ nekem a vérem, ha leszállok a sírgödörbe? Hálát ad-e neked, aki porrá lett, hirdeti-e hűségedet? Hallgass meg, Uram, kegyelmesen, légy segítségemre, Uram. Te pedig gyászomat örömre fordítottad, feloldoztad gyászruhámat, és örömbe öltöztettél. Ezért szüntelen zeng neked a szívem, örökké magasztallak, Uram Istenem. A kegyelem Istene tegye áldottá az ő szent igéjét, hogy beszéd el a közvétlenül szívünkben gazdagon, és mi sok és áldott gyümölcsöt teremjünk az ő dicsőségére, imádkozzunk. Úristen, örökké való és mindenható atyánk, íme egybegyűltünk itt és a szentek egyességében, az angyalok és idvezült lelkek társaságában trónusod elé visszük áldozatunkat. Megvalljuk és megismerjük szent felséged előtt, hogy szegény bűnösök vagyunk. Bűnben fogantatva hajlandók minden rosszra, és soha meg nem szűnünk áthágni szent rendeléseidet. Mikor ezt cselekedjük, igazságos ítéletedből romlást és kárhozatot vonunk magunkra. Mindazáltal, Urunk, bánjuk, hogy téged megbotránkoztattunk, s kárhoztatjuk magunkat és bűneinket, igaz bűnbánattal kérve, hogy a te kegyelmed jöjjön segítségül minékünk. Alázattal kérünk, szerető, irgalmas atyánk, hogy könyörülj rajtunk. Töröld el bűneinket, növeld és sokasítsd meg rajtunk napról napra szent lelked ajándékai, hogy igaz bűnbánatunk teremje a megtérés gyümölcseit, amelyek kedvesek te előtted. Vallást teszünk azért a te színed előtt, hogy egyszülött fiadba, ami Urunk Jézus Krisztusba vetjük egyedül hitünket és reménységünket, bizonyosak lévén afelől, hogy hit által részeseivé lehetünk a te benne kijelentett kegyelmednek, melyet adj meg nekünk itt és az örökké valóságban, az ő nevéért. Amen. Bűneink megvallása és hitünkről szóló bizonyságtételünk után halljuk meg Isten kegyelmes válaszát, amikor így szól hozzánk az ő igéje által. Úgy szerette Isten ezt a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy valaki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Amen. Imádságra készülve a 134-es zsoltárt énekeljük. A 134. zsoltárunk így kezdődik: Úrnak szolgái minnyájan, áldjátok az Urat vígan. Nagy kegyelem számunkra, Urunk, mennyei atyánk, hogy újra átléphettük a templom küszöbét, és úgy állhatunk meg előtted, hogy hálát adhatunk az elmúlt hétért, de hálát adhatunk az egész életünkért. Megköszönhetjük neked a gondviselést, a megtartatást, és megköszönhetjük neked azt a sok lelki jót, amellyel körülvettél bennünket az elmúlt héten. Te látod, mennyei atyánk, a mi idejövetelünket, látod a mi gondjainkat és örömeinket, látod az akadályokat, amelyek ott vannak a mi lelkünkben, és te látod azt is, hogy mennyire vágyakozunk őszinte szívvel a te igéd után, azért, hogy te szent lelked erejével körülvegyél bennünket, megerősítsél a hitben, s hogyha kell, akkor elindítsál. Istenünk, köszönjük neked az Úr Jézus Krisztust, ami megváltunkat. Köszönjük neked azt az áldozatot, amelyből élünk, amely 2000 év óta mindannyiunk osztály része lehet. Megköszönjük neked, Urunk, hogy ebből az áldozatból ma is úgy kapunk lelki táplálékot, hogy az mindannyiunk számára lélek és élet legyen. Kérünk téged, hogy könyörülj meg rajtunk, áld meg a te igéd hirdetését, hallgatását, taníts bennünket a te akaratod cselekvésére. Megemlékezünk, Urunk, azokról is, akik nem lehetnek itt mi közöttünk, te könyörüljél meg rajtuk, te áld meg őket, te látod, hogy hány embertársunkat távol tartotta valamilyen gond, baj, ne talán betegség, de te látod azt a nagy sokasságot, melyet távol tart a te igédtől alkalomról alkalomra a közömbösség. Hadd könyörögjünk, Urunk, azért, hogy te az ő életükben is munkálkodjál kegyelmesen, a te akaratodat tedd nyilvánvalóvá az ő számukra is. Köszönjük, hogy jelen vagy mi közöttünk, és köszönjük, hogy azért tisztelhetünk téged, mert te vagy az, aki megtiszteltél bennünket a te jelenléteddel. Krisztus Urunk érdeméért. Amen. Foglaljuk el helyeinket, és az ige hallgatására készülve a 251-es énekünket énekeljük. A 251-es énekünknek elénekeljük az első szakaszát. Az első vers így kezdődik, jövel Szentlélek Úristen. Az a szentige, amely által megszólít bennünket Istened délelőtti alkalommal írva található, a János írása szerinti Szent Evangélium 4. részének 28-tól 30-ig terjedő szakaszában, valamint a 39-től 42-ig terjedő szakaszban. Hogy miképpen szólít meg bennünket Isten a János Evangéliuma 4. részének 28-tól 30-ig, illetve 39-től 42-ig terjedő igeversekben, hallgassátok figyelemmel, alázattal. Az asszony pedig otthagyta korsóját, elment a városba, és szólt az embereknek, jöjjetek, lássátok azt az embert, aki megmondott nekem mindent, amit tettem. vajon nem ő a Krisztus? Erre azok elindultak a városból, és kimentek hozzá. Abból a városból a samáriaiak közül sokan hittek benne az asszony szava miatt, aki így tanúskodott. Megmondott nekem mindent, amit tettem. Amikor tehát a samáriaiak Jézushoz értek, kérték őt, hogy maradjon náluk. És ott maradt két napig. Az ő szavának sokkal többen hittek, az asszonynak pedig meg is mondták. Már nem a te beszédedért hiszünk, hanem mert magunk hallottuk, és tudjuk, hogy valóban ő a világ üdvözítője. Már nem a te beszédedért hiszünk, hanem mert magunk hallottuk, és tudjuk, hogy valóban ő a világ üdvözítője. Eddig tart a felolvasott ige szakasz. Kedves testvéreim, ima hetet ünneplő gyülekezet, bizonyára az elmúlt héten nagyon sok minden elhangzott erről a szószékről, a samáriai asszonyról, valamint arról, hogy a samáriai asszonya Jákob kútjánál, a Jákob forrásánál találkozott az Úr Jézus Krisztussal. Mondhatnánk így is, hogy ha emberi szemszögből nézzük ezt a történetet, akkor azt mondhatjuk, hogy véletlen volt, hogy Jézus Krisztus Urunk éppen akkor fáradt el, éppen akkor ült le a Jákob forrása mellé, és a samáriai asszony is úgy jött, hogy szeretett volna nem találkozni senkivel. Hogyha pedig Isten szemszögéből nézzük ezt a történetet, és mondjuk tovább ezt, hogy nem csak Isten szemszögéből, hanem a hit szemszögéből nézzük, hogyha hittel nézzük ezt a történetet, akkor azt mondjuk, hogy semmi sem volt véletlen, minden nagyon-nagyon pontosan el volt tervezve Isten részéről. Krisztus Urunk eltervezett egy rövid pihenőt a Jákob útjánál, azért, hogy találkozzon ezzel az asszonnyal, akiről talán sok mindent hallottatok az elmúlt héten, hogy kivetett volt, hogy éppen nem volt tiszta életű, hogy mennyire bemocskolta magát az élet során. Kedves testvéreim, éppen ezért akart Jézus vele találkozni. És én úgy gondolom, hogy mindannyian úgy jövünk el az Isten tiszteleti alkalmakra, hogy tudjuk, hogy önmagunkban nem vagyunk érdemesek semmire, nem vagyunk mi tiszták, szükségünk van találkozni azzal, aki annak idején találkozott a samáriai asszonnyal, találkozott nagyon sok emberrel, és sokaknak megváltoztatta az életét. A samáriai asszony találkozása Jézussal, a Jákob kútjánál, a Jákob forrásánál, az isteni óra pontossága, órájának pontossága szerint történt. És ott a Jákob útjánál végbe ment az a nagy csoda, hogy jön egy terhekkel tele asszony, jön egy sötét múlttal rendelkező személy, és ott a Jákob forrásánál találkozik az élettel, találkozik az igazsággal, és találkozik nem utolsó sorban azzal a lehetőséggel, hogy bűnei bocsánata föl van ajánlva neki, és ő ezt el is tudja fogadni. Minden alkalom egy ilyen lehetőség, hogy találkozunk a bűnbocsánatnak a lehetőségével, minden őszinte embernek szüksége van erre, és minden őszinte ember el is akarja, el is tudja fogadni ezt. Wilhelm Busch, német lelkipásztor és evangélista egyik előadásában olvastam, így fogalmaz, hogy képzeljük el, hogy születésünktől fogva egy nagy vas karika kerül a nyakunk köré, és valahányszor valami bajt követünk el, valami bűnt követünk el, valami tévedésünk van, mindig egy-egy láncszem kerül erre a karikára. Így mondja el, hogy egy bűnös gondolat már egy láncszem, egy szeretetlen szó már egy láncszem, egy tisztátalan gondolat, folytathatnánk, hogy a másik embernek a megbántása, és mennyi minden van az életünkben, amit ide sorolhatnánk, az már egy láncszem. És így folytatja, hogy képzeljük el, hogy milyen hosszú lenne az a lánc, amit nekünk vonszolni kell magunk után. Úgy van ott a samáriai asszony a Jákob kútjánál, hogy neki nagyon hosszúra nyúlt ez a lánc. És ott szembesül önmagával. Kedves testvéreim, nagyon sokszor a samáriai asszonynak az életét úgy látjuk, hogy hát annyira bűnös volt, el is hangzik a történetet olvasva, az, hogy 5 férje volt, a 6. férfi, akivel élt, az már nem is volt férje, annyiszor csalatkozott, hogy már nem is akart házasságot kötni, és látjuk, hogy mennyire, még akkor is, hogyha a látszat másról beszél, de mennyire megvan terhelve ez az asszony. De nézzük meg ennek egy kicsit a másik oldalát is, hogy nem egészen így van ez. Mondhatnánk úgy, hogy 5-ször mondták neki azt, hogy nem kell ez. És 6-odjára már nem merte vállalni. 5-ször mondta ki, külön-külön egy-egy férfi, hogy nincs szükségem rejád. Hogyha ebből a szemszögből nézzük ezt a történetet, akkor igazából azt látjuk, hogy mennyire, de mennyire szüksége van ennek az asszonynak arra, hogy Jézussal találkozzon. Hányszor tapasztaltátok, hányszor tapasztaltuk azt, hogy így vagy úgy valaki azt mondta nekünk, hogy nem kell lesz. Milyen sokszor tapasztaltuk azt, talán úgy mondtuk, hogy nem vettük a szívünkre, mégis a szívünkre vettük. Mégis vittük magunkkal ezeket a keserűségeket. Hogyha ne talán ma is lenne ilyen keserűséged, akkor neked is azt mondja az Úr Jézus Krisztus, aki hiszük, hogy itt van közöttünk az ő igéje és szent lelke által, hogyha nem kell lesz valakinek, vett tudomásul, hogy neki igen. Úgy látjuk, hogy az igében szó van arról, hogy megtörténik a csoda, és ez a csoda megtörténhet naponta, vagy ez a csoda megtörténhet alkalomról alkalomra, hogy egy megterhelt ember találkozik Jézussal, és a Jézussal való találkozásában megtalálja életének értelmét. És úgy lép tovább az élete útján, hogy már nem a keserűség, nem a kilátástalanság az, ami előtte áll, hanem előtte áll a reménység, előtte áll az, hogy tovább mehet az élete útján Jézussal, mert vele találkozott és neki adta át az életét. Az igének az egyik üzenetét így fogalmaznám meg, testvéreim, hogy mit jelent az, amikor az ember megszabadul a bűn terhe alól. Mindenek előtt, aki megszabadul a bűn terhétől, az az ember örvend. Azért, mert ez életének legnagyobb áldása. Hogyha valaki megszabadul a bűnnek a terhétől, akkor az az ember azért örvend, mert megvan oldva az életének a legnagyobb kérdése. Hiszen a legnagyobb bajunk, testvéreim, a bűnesek óta a bűn. A legnagyobb bajunk, a legnagyobb betegségünk az, hogy valami, valaki beékelődött közénk és Isten közé, és felépült a válaszfal. És mit tett az Úr Jézus Krisztus a samáriai asszony életében? Ezt a válaszfalat lerombolta. És amikor ez a válaszfal lerombolódott, akkor tulajdonképpen a samáriai asszonynak az életét betöltötte az az öröm, amit sehol máshol nem talált volna. A Krisztus Urunkkal való találkozás öröme, a bűnbocsánatnak az öröme, és így minden a helyére került az életében. Azt olvassuk az igében, hogy otthagyta a korsóját, és elment. Nagyon fontos volt az a korsó. Azért ment ő ki a kúthoz, a forráshoz, hogy vizet vigyen haza. Fontos volt a víz. Mind a mai napig mennyire fontos a víz. Mennyire fontos ez eszköz volt a korsó. És mégis ott hagyja. Nem azért, mert nem értékeli, hanem azért, mert a víznél és a korsónál fontosabb lett Jézus. Már nem az a fontos, hogy tud-e vinni vizet magával a városba, hanem az a fontos, hogy viheti az élő vizet a lelkében, viheti az élő vizet az ajkán, viheti az élő vizet a megváltozott életével. A fontosat a helyre kell tenni, mondhatnánk az ige alapján. Nem félre kell tenni a fontosat, a fontosat a helyére kell tenni, a bűnt kell félretenni. És aki a fontosat a helyére tudja tenni, az az ember ott tudja hagyni a korsóját, le tudja tenni a korsóját, és ugyanakkor az az ember tud időt szakítani mások számára is. Az az egyik gondunk, bajunk, hogy idézőjelben mondom, nem tudjuk letenni a korsónkat. Mindig van valami fontosabb. Mindig van valami olyan fontos, ami ott áll előttünk, és mi azt mondjuk, hogy most nem tudok egy kis időt szánni Jézusra. Nem tudok egy kis időt szánni az imádságra. Nem tudok egy kis időt szánni arra, hogy kinyissam a Szentírást. Nem tudok időt szánni a csendességre. Egy rohanó világban élünk, testvéreim. És ebben a rohanó világban mindannyian érezzük, tapasztaljuk, átéljük, hogy mit jelent úgy menni az élet útján végig, hogy az ember érzi azt a hajszát, ami betölti az életét. Megállni. Olyan szép a történetnek az a része, amikor azt olvassuk, hogy Krisztus Urunk elfáradt, és leült a Jákob forrása mellé. Példát ad nekünk. Arra mutatja a példát, hogy tudjál megállni, tudjál leülni, tudjál beszélgetni az embertársaddal, a családodnak a tagjaival. Ugye, hogy milyen sokszor panaszkodunk, testvéreim? Arról, hogy a mai ifjúság milyen, hogy a gyermekek milyenek, sokszor tanárokkal beszélgetek, és elmondják, hogy hát nagyon nehéz a mai iskolákban dolgozni. Hát vajon miért van ez így? Tegyük föl a kérdést. Hát azért van így, mert a szülők nem tudnak leülni a gyermekeik mellé. Neveli őket az internet. Neveli őket a tévé, az már kevésbé a mai világban. Nagyon sok minden neveli a mai gyermekeket. Vajon nem úgy kellene nekünk az egészet átgondolni, hogy akár gyermekeinkre nézünk, akár az unokákra néznek az idősebbek, le kell ülni, meg kell állni, még akkor is, hogyha nagyon sokféle rohanással van tele ez az élet. A következő üzenetét az igének úgy fogalmaztam meg, hogy a szabadulás öröme az egy olyan csodálatos gyümölcsöt hoz, amely arról szól, hogy amivel megtelt a szív, az oda kerül a szájra, a nyelvre, az ajakra. Ez történt a samáriai asszonnyal. Úgy olvassuk itt az igében, hogy elment és elmondta azoknak, akik vele egy városban éltek, hogy gyertek és lássátok azt az embert, aki megmondott nekem mindent. Hogyan indul el vízér a samáriai asszony, úgyhogy nem akar senkivel találkozni. Azért megy déli órában. És hogy megy vissza a kúttól, úgyhogy mindenkivel akar találkozni. És ez a csodálatos, testvéreim. Ez a nagyszerű, ez az Isten szeretetének a kibontakozása az emberi életben. Úgy megy vízér, hogy nem akar embert látni, és úgy megy vissza, hogy mindenkinek el akarja mondani. Jöjjetek és lássátok meg, hogy ki az, aki nekem mindent megmondott. Vajon nem-e ő a Krisztus? A szabadulás öröme az tulajdonképpen hol érződik először? A szívben. Azt mondja Krisztus Urunk, hogy a szívnek a teljességéből szól a száj. És ez így van ennél az asszonynál, hogy a szív teljességéből elkezd szólani a száj. Visszamegy, nagyon fontos ez, kedves testvérek, álljunk meg egy rövid kis ideig, és gondoljuk ezt át. Nagyon fontos, hogy nem másfele megy a samáriai asszony, hanem oda megy, ahonnan jött. Manapság, és nem csak manapság, a múltban is ez így volt, talán nem ennyire hangsúlyosan, hogy az ember úgy próbálta takarni a múltját, hogy elment egy olyan helyre, ahol nem ismerték. És akkor azt mondták, hogy új lappal jövünk. Isten szerint való ez. Elmenni egy olyan helyre, ahol nem ismernek, nem tudják a múltamat, nem ismerik a bűneimet, nem ismerik, hogy milyen ember voltam, és akkor új lapot kezdek egy másik helyen. Hát ebben a történetben nem erről van szó. Ebben a történetben arról van szó, hogy ez az asszony oda megy vissza, ahonnan jött. És ő nem tiszta lappal akar indulni az emberek előtt egy másik helyen, ahol őt nem ismerték, hanem tudjátok, hogy megy vissza a samáriai asszony, hogy Jézus a tiszta lap a számára. És én úgy gondolom, hogy ez az életünk megoldása. A bűn kérdésre a megoldás ez ma is, hogy oda-vissza menni, ahonnan jöttünk, azon a munkahelyen tenni bizonyságot, ahol eddig dolgoztunk, abban az iskolában a fiatalok, a gyermekek, ahol leéltétek az életetek egy részét, abban bizonyságot tenni arról, hogy mit tett Jézus veletek. Jézus a tiszta lap. Én így szeretném mindenkinek a lelkére kötni, hogy nem mi indulunk tiszta lappal, sohasem mi indulunk tiszta lappal, hanem a bűnbánó és a bűnbocsánat örömét átélő ember számára Jézus a tiszta lap. Nem tudom, hogy vannak-e itt közöttünk olyanok, akik ismerik azt az éneket, én is gyerekkoromban, meg mikor ifjúsági bibliaórás voltam, akkor hallottam ezt az éneket teljes egészében. Nem is emlékszem a szövegére, de az eleje talán így hangzik, hogy minden nap új napot kezdhetünk, újabb rá Isten újja. Új lapot kezdeni, amelyre Isten újja ír újja. Hát a samáriai asszonynál ez következett be. És hadd kérdezzem, kedves igehallgató testvérem, hogy nálad ez bekövetkezette már. Hogy Isten újja elkezdte írni az újat az életed lapjára. Folytatódik az igénk, és látjuk, hogy arról van szó, hogy a samáriai asszony a saját városának a misszionáriusa lett. És ott, a saját városában bizonyságot tett arról, hogy ő találkozott azzal, aki elvette a bűneinek a terhét. Az a bűnlánc, ami felgyűlt, ami felsorakozott láthatatlanul az ő életében, az ő lelkében, az a bűnlánc lekerült az életéről, lekerült a lelkéről, és erre csak Jézusnak van hatalma. Ez a hatalom ma is élő hatalom. Ehhez a hatalomhoz ma is oda lehet menni. Ez a hatalom mindannyiunk életében élő hatalom akar lenni, munkálkodó hatalom. Engedjed, hogy munkálkodjon benned, családodban, szeretteid életében. Ez az Isten terve, és ezt a tervet ő úgy készítette el, hogy ez a terv alá van írva, testvéreim, ez a terv hitelesítve van, és tudjátok, hogy mivel van aláírva. Nem mondok újat, talán csak másképp fogalmazom meg, a Jézus vérével van aláírva ez a terv. És ez a terv, ez nagyon fontos az Istennek. Imádkozzunk azért, hogy fontos legyen nekünk is. Még egy utolsó üzenetet fogalmaznék meg a felolvasott igével kapcsolatban, hogy egy rövid pihenőből ott tartózkodás lett. Egy rövid pihenő a Jákob kútjánál azzal folytatódik, hogy Jézus bemegy Samáriába. Azzal folytatódik, hogy Sikár városában kérik őt, hogy maradjon velük. Ugye milyen szépen fejeződik be ez a történet? Hogy azok, akik látják Jézus hatalmát, nem zárkoznak el tőle, hanem azt mondják, hogy maradjon ott. És én úgy látom, hogy a mi életünkre nézve, ennek a világnak az életére nézve úgy, ahogy mi szemléljük ezt a világot, az a megoldás, hogy Jézus ott marad. Itt az igében azt látjuk, hogy 2 napig maradott Jézus. De én hiszem azt, és minden Bibliát olvasó ember, hitben élő ember, úgy gondolom, hogy ezt hiszi, hogy Jézus Krisztus noha 2 nap után elment, mégis ott maradt közöttük. Mégis ott maradt a szívükben. Hiszen azt mondja Pál apostol, hogy lakozzék hit által a ti szívetekben. Hát Sikár városában az Úr Jézus Krisztus nagyon sok ember életében úgy tett csodát, hogy hit által beköltözött a szívébe. A rövid pihenőből ott tartózkodás lett. A rövid pihenő egy ott tartózkodással folytatódott, és miután ő testileg eltávozott onnan, utána ott maradt. Azt tanították annak idején nekünk a teológián, és azóta is hiszem és vallom, hogy Isten mindenütt jelen van. Hát ott maradt Jézus. Noha elment, mégis ott maradt Sikár városában. És az asszony által, azok által, akik találkoztak vele, akik elhitték azt, amit elmondott nekik, hiszen a cél nem az, hogy egy kicsit megváltozzon az emberi élet, a cél nem csupán az, hogy szebbé tegyük egy kicsit az emberi életet, hanem a cél az üdvösség. A cél az örök élet. Ott marad Jézus. És az ő ott maradása formálja azt a közösséget. Imádkozzunk azért, hogy ott legyen a mi feltámadott Urunk az életünkben, ott legyen a mi mindennapjainkban, ott legyen a családjainkban, a munkahelyünkön, az utazásunkban. Ugye mennyire egyszerű dolgok ezek, testvéreim, és mégis milyen sokszor ezekről feledkezünk meg. Lehet, hogy te kell legyél az az ember, aki felébreszted a vágyat valakinek a lelkébe, a szívébe, hogy találkozzon Jézussal. Lehet, hogy te kell legyél az az ember, akit a következő napokban valakinek az életében fel akar használni a mi mennyei atyánk. Azzal szeretném befejezni, kedves testvérek, hogy a templomi istentisztelet utánra hívom föl a figyelmet. Nemrég olvastam valakiről, aki a gyülekezeti alkalom után mindig azt mondta, hogy testvére, az istentisztelet most kezdődik. Hát kedves testvéreim, az istentisztelet most kezdődik. Miután magunkhoz vettük a szent jegyeket, miután kimentünk a templomból, akkor kezdődik az élet istentisztelete. Imádkozzunk azért, hogy ő legyen az, aki megáldja a templomon kívüli istentiszteletünket, ő legyen az, aki előttünk jár, aki mögöttünk van, aki fölöttünk tartja a kezét. Amen. Válaszoljunk az igére, kedves testvéreim, énekeljük el a 471-es énekünket, annak első és második versei. A 471-es énekünk első szakasza így kezdődik, rád tekint már hitem. Olyan jó nekünk, Urunk, mennyei atyánk, hogy a te igéd számunkra lelki táplálék, olyan jó nekünk leülni és a templomi csendben figyelni a te szavadra, olyan jó nekünk visszagondolni, átgondolni a múltunkat, és őszinte szívvel kitárni előtted mindent. Köszönjük, Urunk, hogy ránk is érvényes mindaz, ami érvényes volt a samáriai asszonyra, hogy te mindent tudsz rólunk. Azt is tudod, amit nem tudnak az embertársak, azt is tudod, amit nem tudnak azok sem talán, akik a legközelebb állnak hozzánk. Olyan jó nekünk látni a te kegyelmedet, a te hozzánk lehajló szeretetedet, hogy ezt a tudást nem ellenünk használod föl, Urunk, hanem a javunkra. Áldott légy ezért. Megköszönjük neked a gyülekezeti közösséget, megköszönjük neked a te ígédnek a világosságát, megköszönjük azt, hogy bennünket is külön-külön személy szerint formálni akarsz. Hadd tudjunk, Urunk, engedelmeskedni neked, hadd tudjuk elengedni magunkat a te kezedben, hogy a te formáló kezed elvégezze rajtunk és bennünk mindazt, amit te elterveztél. Megköszönjük, Urunk, a te irántunk való jóságodat, hogy ebből a jóságból ma is meríthettünk. Hadd tapasztaljuk meg a kiábrázolt igében is a te kegyelmedet és szeretetedet. Hadd tapasztaljuk meg a kiábrázolt igét látva és magunkhoz véve, hogy ami Urunk megváltunk, teste megtöretett a Golgota keresztjén, az ő vére kiontatott, azért, hogy nekünk bűnbocsánatot tudjál ajándékozni. A bűnbocsánat örömét is kérjük tőled, Urunk, és a bizonyságtételre az erőt. Hallgassál meg bennünket, áld meg itt létünket, áld meg később hazamenetelünket, és munkálkodjál, Urunk, a te igéddel és a te szent lelkeddel, hogy a te igéd ne csak hallgatott és olvasott ige maradjon az életünkben, hanem ige, amely arra buzdít bennünket, hogy cselekedjük a te akaratodat. Köszönjük, hogy nem a magunk érdeméért, hanem a te fiadért, ami Urunkért, Jézus Krisztusért meghallgatsz bennünket most és minden időben. Amen. Csendben vigyük Isten elé mindannyian külön-külön saját imáinkat. Áldott az Isten, aki meghallgatja csendben elmondott könyörgéseinket. Mondjuk el együtt hangosan a mi Urunktól tanult imádságot. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Kedves testvéreim, úrvacsorára készülve énekeljük a 264-es énekünket. A 264-es énekünk eléneklésével készüljünk az urasztalához, amely így kezdődik, lelkem siet hozzád menni.
Drága testvéreim, hallgassuk meg, miképpen szerezte az Úr Jézus Krisztus az úrvacsorát, amint írva található Pál apostolnak a korintusiakhoz írt első levelében, a 11. rész 23. versétől kezdődően a következőképpen. Én az Úrtól vettem, amit át is adtam nektek, hogy az Úr Jézus azon az éjszakán, amelyen elárultatott, vette a kenyeret, és hálát adva megtörte, és ezt mondta, vegyétek, egyétek, ez az én testem, mely ti értetek, megtöretik. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Hasonlóképpen a poharat is vette, miután vacsoráltak, és ezt mondta, e pohár az új szövetség az én vérem által, ezt cselekedjétek, valamennyiszer isszátok az én emlékezetemre. Mert valamennyiszer eszitek e kenyeret, és isszátok e poharat, az Úr halálát hirdetitek, amíg ő eljön. Azért, aki méltatlanul eszi e kenyeret, vagy issza az Úrnak poharát, vétkezik az Úr teste és vére ellen. Vizsgálja meg azért az ember önmagát, és úgy egyék abból a kenyérből, és úgy igyék abból a pohárból, mert aki úgy eszik és iszik, hogy nem becsüli meg az Úrnak testét, ítéletet eszik és iszik önmagának. Eddig tart az alapige. Drága testvérek, Jézus két különös hétköznapi dolgot emel a szentség szintjére az utolsó vacsora alkalmával. Ez a két hétköznapi dolog a kenyér és a bor. Az a kenyér, ami megerősíti az ember testét, és az a bor, amiről az Ószövetség azt írja, hogy megvidámítja a halandó szívét. Kérdezhetnénk talán értetlenkedve, vagy éppen meglepődve, hogy jön ide a kenyérhez és a borhoz, e két pozitív üzenetű dologhoz, az, amiről nem szívesen hallunk, és amiről nem szívesen beszélünk. A halál. Mert hogy azt mondja Jézus, valamennyiszer eszitek-e kenyeret, és isszátok ezt a poharat, ezt a bort, az Úrnak a halálát hirdetitek. Ezzel a cselekedettel is. Különös dolog az, hogy Jézus így kapcsolja össze az úrvacsorában a kenyeret és a bort az ő halálával. Ugye már a konfirmándusaink is megtanulják, hogy mit is jelképez az úrvacsora kenyere, a Jézus megtöretett testét, mit jelképez az úrvacsora bora, a Jézus kiöntött vérét. Ami magyar köznyelvünk annak idején, mikor még sokkal inkább megbecsült volt a kenyér és a kenyérhez kötődő hétköznapi fáradtságos földműves munka, akkor a mi eleink úgy fogalmaztak, hogy a kenyér maga az élet. Lám Jézus a kenyeret, az életet hozzá kapcsolja a halálhoz. Nagyon különös ez a jelkép és ennek a mélységes üzenete. Csak ott fakadhat élet, ahol előzetesen van áldozatos halál. Ezért tanította Jézus, és mondta, üzente is akkor éppen a tanítványainak is, meg az őt kereső görögöknek is, hogy ha a földbe esett gabonamag el nem hal, egymaga marad. Ha pedig meghal, sok gyümölcsöt terem. Jézus az ő halálában a gabonamagot példázza, azt, ami pontosabban Jézus személyére gondolva, aki önként vállalja a földbe vettetést, a meghalást azért, hogy belőle sok ember számára élet fakadjon. És így kötődik a kenyérhez és a borhoz az áldozat gondolata, mert hogy a kenyér is, amíg egyben van az asztalon, és meg nem töretik, és szét nem osztatik, nem táplál senkit az életre. Jézus Krisztusnak meg kellett töretnie a kereszten, vérének ki kellett ontatnia a kereszten azért, hogy szétosztassék az isteni kegyelem, és eljusson mindenkihez, aki erre rászorul. És lám, ezt annyiszor megtette már köztünk, most imahétzáró alkalommal is ezt teszi, amikor szétosztja a kegyelmet, mint egy jelképesen a kenyérben és borban mutatva, hogy amint ez szétosztatik és eljut minden bocsánatra sóvárgó emberhez, ugyanúgy érkezik meg Isten kegyelmi ajándéka névre szólóan hozzád, hozzám, mert enélkül nem tudnánk igazi, teljes, felszabadult, Istennel és egymással megbékélt életet élni. És lám, ezért van mélységes mondani valója mindig az úrvacsorának, a kenyérnek és a bornak, amikor Jézus Krisztus az ő halálával kapcsolja össze ezeket. Lám, most is azáltal, hogy idejárulunk és részesülünk a bocsánat jegyeiben, és magunkhoz vesszük ezeket, emlékezünk az ő halálára, arra az önként értünk vállalt áldozatos halálára, amiből számunkra élet fakadt. Az az élet, ami teljes kegyelemmel, teljes igazsággal, teljes békességgel, teljes azzal a megnyugvással, hogy Jézus Krisztus által számomra ma is van bocsánat. Amen. Testvérek, most csendesedjünk el, és vizsgáljuk meg a mi lelkiismeretünket a szent és kegyelmes Isten színe előtt. Vegyük számba csendben a mi vétkeinket, és őszinte szívvel kérjük Isten bocsánatát ezekre. Csendes egyéni bűnvallásunk után most gyertek fennállva együtt, hangosan valljuk meg a mi bűneinket. Imádkozzunk az 51. Zsoltár szavaival együtt a következőképpen. Tiszta szívet teremts bennem, ó Isten, és az erős lelket újítsd meg bennem. Ne vess el engem a te arcod elől, és a te szent lelkedet ne vedd el tőle. Add vissza nekem a te szabadításodnak örömét, és engedelmesség lelkével támogass engem. Amen. Drága testvéreim, bűnvallásunk után gyertek, valljuk meg együtt a mi hitünket, mondjuk el együtt az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében. És Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt. Megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadta a halottak közül, felment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján. Onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek szent lélekben, hiszem az egyetemes keresztjén anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Hitvallás tételünk alapján azt kérdezem tőletek. Hiszitek-e, hogy az Istentől igazságban, szentségben és ártatlanságban teremtett ember bűnesete folytán ti magatok is bűnösök vagytok, kik saját erőtökből Isten ítélete előtt meg nem állhattok, sőt, büntetést, halált és kározatot érdemeltek. Hiszitek-e, valljátok-e ezt? Másodszor hiszitek-e, hogy Isten a bűnös emberen megkönyörült, és az ő szent fiát, az Úr Jézust megváltásunkra testben elküldte, kinek egyszer és tökéletes áldozatával a bűn hatalmát és a kározat erejét elvette, és titeket ingyen kegyelemből megváltott, és bűneiteket ő érte, megbocsátja. Hiszitek-e, valljátok-e ezt? Harmadszor hiszitek-e, hogy Isten, aki feltámasztotta az Úr Jézus Krisztust, általa minket is feltámaszt a halálból, és a föld élet után nekünk örök életet ajándékoz. Hiszitek-e, valljátok-e ezt? Ígéritek-e, fogadjátok-e, hogy e kegyelemért hálából egész élteteket az Úrnak szentelitek, és már a jelen való világban, mint az ő megváltottai, az ő dicsőségére éltek. Ígéritek-e, fogadjátok-e ezt? Én is mindezeket veletek együtt hiszem és vallom, és Isten segítségével ígérem és fogadom. Most azért én, mint az én Uramnak, a Jézus Krisztusnak méltatlan, de elhívott szolgája, hirdetem bűneitek bocsánatát és az örök életet, melyet megad Isten Jézus Krisztus érdeméért, ingyen kegyelem által mindnyájunknak. Amen. Most pedig, kedves testvéreim, akik magatokat illendőképpen előkészítettétek,